127. Zsoltárból olvasom az ige hirdetés alapigéjét. Zarándokének, Salamoné. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Hiába keltek korán és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyamék gyümölcse jutalom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyennel tölti meg tegzét. Nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban. Kicsoda a boldog ember? A boldog ember az, aki azt csinálja, amit szeretne. Boldog ember az, aki nem tud csak annyit, ami még nem túl sok a boldogsága megtartásához. Boldog az, aki könnyen tudja venni az akadályokat, aki könnyedén él, aki nem szívja túlságosan merre a dolgokat. Boldog az, aki számíthat másokra, aki nem magányos, aki, hogyha boldog, elmondhatja valakinek, ha szomorú, megosztatja valakivel. Boldog, aki nem veszi túl komolyan magát, és tud nevetni a saját hibáin. És talán boldog, aki nem szembesül azzal, hogy a léte mennyire mulandó. Igen, talán boldog az az ember, aki nem jut el eddig a kérdésig. Mi értelme van az egész életnek? Mert a legtöbb ember reflexből él, és teljesen természetes módon rutinból éljük az életünk idejének nagy részét. Nagyon fárasztó lenne állandóan gondolkodni mindenen. Természetes, hogy bevett rutinok és gyakorlatok hálózzák át az életünket. Cselekszünk, döntünk, érzünk, gondolkodunk, és az életünk pedig csak telik. Aztán néha feltesszük magunknak ezt a kérdést, hogy más teszi fel nekünk. Most komolyan, mi értelme az egésznek? Nem úgy általában, filozófikus értelemben kérdezem ezt, hanem egészen személyesen, egészen konkrétan. Tedd fel magadnak a kérdést, nem tudom, szoktak-e ilyen kérdései lenni néha. Gondolkodtál azon, hogy mi értelme fölkelni reggel az ágyból? Mi értelme emberek közé menni? Mi értelme fenntartani a létezésünket és enni? Mi értelme élni, hogyha úgyis meghalunk? Mi értelme szépítgetni magunkat és adni a külsőnkre, ápolni magunkat és odafigyelni magunkra, mikor mindannyiunk teste ugyanolyan csúf módon enyészik el? Mi értelme szeretni, ha úgyis becsapnak? Mi értelme bízni, hogyha úgyis csalódunk? Mi értelme, hogy bízzanak bennünk, hiszen biztos, hogy fogunk okozni csalódást. Mi értelme hinni, ha a hit úgysem elég mindenre, és nem ad választ minden kérdésre, sőt, talán még megbonyolítja az életet, mert hit nélkül sokszor látszólag könnyebb és egyszerűbb az élet. Véren értsétek, nem vagyok depressziós, és amit elmondtam, ez nem egy depresszív embernek a napló részlete, hanem egy őszinte pillanat az ember életében, ami részben vagy teljesen lehet, hogy elér bennünket. És egy olyan gondolatmenet, ami valamilyen módon megjelenik ebbe a zsoltárba is. Szeretném, hogyha őszintén és közel engedve magunkhoz a nehéz kérdéseket is tekintenénk bele most ma ebbe a zsoltárba. Először abba a létértelmetlenségbe, abba a hiába valóságba, amit lefest előttünk, másodszor pedig abba, hogy megmutatja, hogy mi az áldásnak az útja. Hallottuk a zsoltárt, és pontosan megértjük azt, amit itt leír a zsoltár szerzője. Hiába. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Hiába őrzik a várost. Hiába építik. Hiába szülnek, hiába nevelnek. Mert elkerülhetetlen a vég és a pusztulás. Mert minden, amit alkotunk, elmúlik. Minden, ami most új, előregszik és idejét múlja. Ami most szép és egységes, az megreped és széthullik. Ami most áll, az leomlik. Ami most működik, az tönkremegy. Ami most fényes, az megfakul. Ami most élő és eleven, az elhidegül. Ami állandónak tűnik, megváltozik, mert minden törékeny. Mindenre kihat a bűn és annak a következménye, a mulandóság és a hiába valóság. Miközben a mulandóság adja az emberi életnek és a pillanatnak a gyönyörűségét is, hosszú távon ez is csak a hiába valóságra vezet, és arra emlékeztet bennünket. A Zsoltár szándékosan valószínűleg az emberileg legstabilabb dolgokat hozza illusztrációként. Az alkotást, a maradandó épületnek az építését. Ha az ember szeretne valahogy maradandóvá válni, akkor valamilyen maradandó anyagból, valamilyen biztos helyre, valami biztos dolgot készít magának. Legalább egy márványtáblát. Vagy valami olyan épületet, hogy na majd erről fognak emlékezni, hogy ezt én alkottam. És valóban egy pár száz éve élt embereknek a dolgaira még emlékszünk. Sőt, lehet, még az is lehet, hogy mondjuk egy évezred elmúlik, és valakinek ott van a kezenyoma valahol. De az is el fog majd múlni. De nem csak az épületekről van itt szó, hanem bekerül ennek a Zsoltárnak a gondolatkörébe a család, az utódok, a gyermekáldás. Mert ez a másik stratégia, hogyha valaki mulandót akar úgymond alkotni, ha valaki szeretné, hogy fennmaradjon a keze munkája, és azt mondja, nem az épületek, nem a tárgyak, az utódaim, a gyermekeim viszik tovább majd az örökséget, a nevet, mindazt, amit továbbadok nekem, én voltam, az bennük él tovább, milyen nemes, milyen szép gondolat. De ez is csak hiába valóság, mert elmúlik, mert megváltozik. Gondoljunk csak bele. A jeruzsálemi templom felé igyekvő zarándokok énekelhették ezt az éneket is, hiszen zarándok ének volt. Mentek a szent város felé, és milyen különleges büszkeség és emelkedettség volt bennük, amikor azokra az épületekre tekintettek, amiket maga Salamon kezdett el építeni, és aztán az utána levő nemzedékek is építették. Igen, ez az a hely, ahol Istent imádhatjuk. Ez a legszentebb hely a világon. Ez az a hely, aminek nem esett bántódása. Ez az a hely, amit Isten megőriz, az örök Istennel való találkozásnak a helye. És Salamón, aki építi, azt mondja, ha az Úr nem építi, még ez a hely is hiába való, mulandó és értelmetlen. Mondja ezt az az ember, akinek megvolt minden fizikai és lelki ereje az építkezéshez. Nem egy forrás hiányban szenvedő bizonytalan ember van itt, hanem valaki, akinek volt látása, elhívása, felhatalmazása és eszköze az építkezésre. Mindene megvolt arra, hogy felépítse azt a szent helyet. És mégis ismeri az emberi élet alaptermészetét és törvényét, mert bölcsességet kapott Istentől. Ha az Úr nem építi, hiába. Nincs értelme, mert mulandó. Egyébként az, hogy Isten háza is mulandó, ezt jól tudjuk a történelemből. Mert lerombolták. Mert megsemmisítették. Mert kiüresedett az ott lévő Isten tisztelet is egy ponton. És igen, tényleg nem az épület és a benne levő emberek voltak azok, akik az állandóságát adták. De a Zsoltár igazsága nem csak épületekre vagy építkezésekre igaz, és nem is marad csak ezeknél a képeknél, hanem megy tovább és bővíti ezt a képet. Ez a létértelmetlenség, amiről most beszélek, eléri az emberi életnek a legkülönbözőbb területeit. Itt van a munka. Fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. Hiába keltek későn, hiába keltek korán, hiába fekszetek későn. Fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. Az értelmetlen vesződés, az előre nem haladásnak ez a képe. Igen, erről is nagyon sok példát lehetne használni, és tudnátok talán csatlakozni ehhez. Milyen, amikor tapasztalod, hogy a munkádban nagyon sokat teszel, és nem jutsz előbbre. Nagyon sok mindent megteszel, és törekszel, és nem tudsz egyről a kettőre jutni. Mert mások helyett kell dolgoznod, mert a fizetésed veszíti az értékét. Mert a jutalmakat a cégednél egészen igazságtalanul osztják ki olyanoknak, akik nem is érdemlik meg. Vagy egyszerűen csak abban az érzésben jelentkezik, amikor mész be reggelente a munkahelyedbe, és gyomortájékon ott van az a szorítás, az a kis szorongás, hogy miért is megyek én ide be? Mit akarok én itt kezdeni? Kell ez az egész nekem? Nem akarom senkinek a kedvét és az örömét elvenni, aki örül a kreatív és feltöltő örömteli munkájának, mert persze ilyen is lehet. de igaz általában a munka világára is. És igaz minden ilyen alkotó tevékenységre, hogy a munkában való alkotás is mulandó, és önmagában hiába való. De gondolhatnánk a saját életeseményekre is. Arra például, hogy akik azt gondolják, hogy na a gyermekeikben, majd a gyermekeikben teljesedik ki, majd ott viszik tovább, majd továbbadják. Ha a gyerekeinkről beszélünk, akkor nyilván általában a legjobb dolgokat mondjuk el. Mindenkinek a saját gyereke a legszebb, a legokosabb, a legtehetségesebb. A legeredetibb gondolatai vannak, és mindenkinek a szeme fénye és büszkesége. De ha igazán néha közelengeded magadhoz azokat a kérdéseket és kétségeket, amik a saját gyermekeiddel, családoddal kapcsolatban vannak, akkor itt is megjelenik a hiába valóság. Mert szülőként be kell lássuk, hogy nagyon sok olyan energiát fordítunk a gyerekeinkbe, és ez most ilyen furán hangzik, mintha gazdasági szöveg lenne, de tényleg nagyon sok energiát fordítunk, aminek nem látszik, hogy van-e értelme, és sokszor az látszik, hogy nincs értelme. Mert nem biztos, hogy valójában a mi gyerekünk olyan okos, lehet, hogy nem is olyan okos, és kicsit lassú, meg kicsit lusta, néha nem úgy viselkedik, ahogy kéne. Vagy néha elönt az a félelem, hogy mi van, ha valami baja van, nem fejlődik rendesen. Vagy nem tudsz rá büszke lenni. Lehet, hogy néha szégyent hoz rád. Vagy ami a legrettenetesebb, felfedezed benne a saját tulajdonságaidat, amire előtt te magad is menekülsz. És amiről annyira szeretted volna, hogy vele neki ne kellene megküzdenie. És annyira szeretted volna, hogy ne örökölje, vagy ne menjen valahogy tovább. És ugyanolyan, mint te vagy, vagy mint az anyukád, vagy az apukád volt. És ezzel szembesülve ott lehet benned, igen, hiába. Calvin János azt mondja maga, a gyermekek többsége nem mindig az örömforrása a szüleik számára. Ez egy nagyon kedves és finoman fogalmazott mondat, mikor ezt a Zsoltárt magyarázza. Érdekes még Arisztotelész, akkori filozófus azt mondja a Politika című művében, hogy a sok gyermek csak akkor áldás, ha jó képességekkel és tulajdonsággal vannak megáldva. Meglehetősen radikális. De igen, a legszebb, meg a legszentebb dolgokban is ott van a hiába valóság. De megjelenik ez közösségi szinten is, mert valaki azt gondolja, na jó, de a közösségek azok megmaradnak is. A gyülekezetek, szóval, hogy na majd a közösségben ott lesz az állandóság, meg annak van értelme, meg együtt. És a közösségek működésében is mindig ott van az, hogy valahol soha nem lesz tökéletes. Mindig ott lesznek az elvárások, aminek nem tud mindenki megfelelni. Mindig ott lesznek a megbántások, mert egy közösségben elég közel vagyunk egymáshoz, hogy meg tudjuk egymást bántani. A vezetők azt érzik, hogy hiába tesznek, hiába fáradoznak, hát az emberek nem nagyon akarnak megváltozni. 5, 10, 15, 20 év után ugyanazokkal a dolgokkal jönnek, ugyanazok a gyengeségeik, ugyanúgy nem változnak meg. Közösség tagként úgy látod a vezetődet lehet, hogy ugyanúgy nem veszi figyelembe azt, amit te szeretnél, nem jó irányba viszi a dolgokat, makacs, csökönyös, és egyébként is milyen hibái vannak. És még egy lépés, hogy aki a világ békét várja, vagy azt, hogy na majd nem baj a világ, vagy úgy megváltozik, hogy a fejlődés az jó irányba vezet, sokan azt gondolják, hogy na majd tényleg a tudomány, meg úgy megy előre a világnak a dolga. És gondoljunk már bele, nagyon leegyszerűsítve fogalmazok, hogy az a nagy tudományos fejlődés, ami sokszor úgy jut el hozzánk, hogy vannak új tudományos fejlesztések is, és valami új eszközt kifejlesztenek, és ez egy ilyen annyira vicces dolog szerintem, hogy jön egy új elektronikus eszköz például, ami könnyebbé tenni az életünket, nagyon sok fejlesztés meg munka van benne, megkapjuk, jó, drága, megvesszük minden, örülünk neki, és végül kiderül, hogy bonyolultabbá tette az életünket, mint előtte volt. És egyébként is nem az látszik, hogy az ember a fejlődést a jóra akarná annyira használni, sőt. Nagyon sok példát hozhatnék még, de a lényeg az az, hogy az emberek egy része eljut oda, hogy erre valami választ keres, a létének a hiába valóságára, az értelmetlenségére, és nagyon sok vallás kínál erre választ. Az élet hiába valóságára, meg értelemkeresésére a legtöbb vallásnak van valamilyen válasza. Például az, hogy miért kell értelmet keresni az életnek. Lehet, hogy önmagában értelmetlen. És fogadd el, hogy értelmetlen. Már jobban érzed magad. Sodródj! Történik, aminek történnie kell, sőt, az, ami történik, az éppen az, aminek vele történnie kell. Éj, és aztán, ha majd meghalsz, lehet, hogy újra születsz valahogy, és akkor ez majd jobb lesz neked. Hát, ha valami jobb létformába születsz. Nagyon sok fajta válasz van. És az, amiről ma beszélni szeretnék nektek, tiszteletben tartva persze más vallásokat, nem egy a vallások sorában, meg egy az opciók közül, milyen napon van, ma a keresztény megoldást választom így a létem hiába valóságára, hanem azt gondolom, hogy ez az egyetlen olyan válasz, ami lényegileg megoldást ad arra, hogy mit kezdjünk a saját létünk értelmetlenségével és hiába valóságával. Szeretnénk most erről beszélni második gondolatkörben, az áldásról. A másik oldala annak, amit a Zsoltár kidomborít a hiába valóság mellett, az az áldás. Ezzel a szóval lehetne röviden összefogni, hogy mi az, ami a megoldás, ami Isten válasza az ember létének a hiába valóságára és állapotára. Ez az áldás. Isten megáld. Na jó, de hát ez is értelmetlen önmagában. Mi ez, hogy Isten megáld? Néha, hogy mondjuk egymásnak, na Isten áldjon. Hát ez azt is jelenti, hogy na menjél már innen. Vagy azt is jelenti, hogy hát akkora nagy baj van veled, hogy Isten áldjon. Mert emberileg nem nagyon lehet már vele mit csinálni. De komolyan, miért nem szabadít ki Isten például a létünknek a börtönéből? Miért nem változtatja meg a keretet? Miért nem változtat meg minket? Miért hagy meg bennünket azok között a keretek között, amik között hiába valók vagyunk? Miért nem ragad ebből ki? Ráadásul olyan, mintha az áldás csak bizonyos embereké lenne. Azt olvassuk, hogy akit az Úr szeret, azoknak álmában is ad eleget. Hát ez elsőre úgy tűnik, hogy vannak, akiket szeret, a kedvencek, áldottak, hát meg van a többi. És teljesen meghasadhat így elsőre, ha ránézünk a világ így ketté. Vannak az áldott emberek, meg vannak akik nem annyira. És legyünk őszinték, vannak emberek, akiknek mintha könnyebben mennének a dolgok, nem? Akik úgy szerencsésebbek. Akiknek nincsenek olyan nagyon-nagyon nagy traumáik. Akik úgy szépen mennek előre, akármilyen szempontból. Akik nem küszködnek, akiknek nincsenek úgy támadásaik. Meg maga ez a kép, hogy akit az Úr szeret, annak álmában is a deleget. Úgy belegondoltam, hogy mi van azzal, akinek ez itt nagyon nehéz kérdés. Mert konkrétan nem tud aludni, és konkrétan bántják a rémálmok, vagy zaklatott, és problémája van ezzel. Milyen lehet egy embernek ezt olvasni, akinek nem jók az éjszakái, és egyáltalán nem azt éli meg, hogy Isten neki pihentető álmokat ad. Hát akkor lehet, hogy Isten valaki mást mond áldottnak. Vagy a másik kép. Áldott, akinek van gyermeke, az anyamé gyümölcse, jutalom, Isten ajándéka a gyermek. És mi van azokkal, akiknek nem lehet gyermeke? Akkor azokat bünteti Isten. Nagyon-nagyon fontos megértenünk valamit ezen a mai Isten tisztelten. Az áldás nem bizonyos, kedvenc, kivételezett, szerencsés embereké. Hanem az áldás mindenki Jézus Krisztusban. Az áldás mindenkié. Az áldás nem a kivételezett személyeknek a külön kis extra kiváltsága, amire körülbelül beleszülettek. Nem kétféle ember csoportot fest le itt a Zsoltár ebből a szempontból, hanem kétféle állapotot. És lehet az életünkben olyan időszak, állapot, amikor nem vagyunk az áldásban, és benne élünk a hiába valóságban. És lehet egy olyan állapot, kezdődhet egy olyan időszak, amikortól ott lesz az életünkön Isten áldása. Az áldás mindenkié. És hangsúlyozom, ez az áldás Jézus Krisztuson keresztül a miénk. Hiszen ez Isten terve, hogy így mentse meg az embert, és így mentse ki a hiába valóságból. Ez a jó hír, ahogy András mondta, hogy Jézus Krisztus minden emberért meghalt és feltámadt. Mindenki ez a megváltás. Miközben ez egy elvileg eléggé értelmetlen dolognak tűnik, és látszólag azokban az körülményekben, ahol megvalósult, egy nagyon hiába való eseménynek tűnt. Azok se hitték el, akik követték korábban Jézust. Ha kimerevítjük azt a pillanatot, amikor maga a kereszt eseménye volt, hát elég hiába való, meg elég értelmetlen ilyen fiatalon meghalni. És ott volt az a 12 ember, aki követte, elhagyta, nem foglalkozik vele, megbukott, teljesen értelmetlen, nem? Nem nagyon hitte el senki. Mert a kereszt eseménye értelmetlen, botrányos, nem elég civilizált, nem elég kifinomult, nyers, durva és érthetetlen. De ezen keresztül jön az áldás, hogy Jézus Krisztus az én bűneimért is meghalt, az én létem értelmetlenségét, hiába valóságát is felvitte a keresztre, és azért tette mindezt, hogy elhozza hozzám az örömhírt, hogy Istennek terve van a világgal és benne velem. Hogy nem a hiába valóság, meg a véletlenek sorozata az, ami irányít, hanem van egy terv. Isten kiválasztott Jézus Krisztusban téged és engem is, hogy megismerjük ezt a tervet. Mi a terv? A terv az, hogy a vele való kapcsolatunk helyreálljon. Hogy megértsük azt, hogy mit gondol rólunk. Hogy úgy tudjunk magunkra tekinteni, és magunkról és másokról gondolkodni, ahogy a nő gondolkodik rólunk, és ahogy a nő tekint másokra. Hogy amíg ez a földi élet tart, közöttünk legyen Isten országa, és megváltozzanak a kapcsolatok, a viszonyok. Hogy tudjuk hordozni egymást, amikor nagyon nehéz, szembesülve továbbra is a létünk hiába valóságával. És a terv része, hogy eljussunk az örök életre és a mennyországba, Jézus Krisztus áldozatáért, minden bűnünk, minden lázadásunk, meg minden rossz dolgunk ellenére is. Isten kiválasztott. Istennek terve van. Isten gondot visel a világról, nem hagyott bennünket magunkra. És ebben a képen, ebben az áldásban van értelme minden építkezésnek. Térjünk vissza a képekhez. Mert ha az Úr nem építi a házat, akkor hiába. De ha az Úr megáldja, és ami ott történik, az része Isten tervének, akkor van értelme, és így lehet a mi építkezésünknek is értelme. És ezért lehetünk hálásak most is ezen a vasárnapon, meg jövő vasárnap is a nagy háladó alkalmon. Ezért várhatjuk, mert Isten terve szerint történik mindaz, ami itt van. Hálásak lehetünk azért, mert nem a saját kis ötlete volt a presbitériumnak, meg a gyülekezet vezetésének, hogy na, építkezzünk, legyen egy építkezés mondjuk. Hanem mert Isten erre hívta őket, és megértették, hogy Isten növekedést akar adni, és ennek a része, hogy épül az épület, mert épül a közösség, és kell a hely. Hálások lehetünk, mert Isten megáldott minket, hogy be tudjuk fejezni az építkezést. Ezen keresztül az ő terve valósul meg köztünk. És így hihetjük, hogy áldott lesz továbbra is ez a hely. És áldottak azok, akik építették, akik tervezték, akik kivitelezték, akik foglalkoztak vele, akik szolgáltak, hogy ez épüljön. És így van értelme a közösség épülésének is. És hisszük és hihetjük, hogy ha mi Krisztusban vagyunk itt jelen, és megértjük Isten tervét, és nem egy bélyeggyűjtő klub vagyunk, biztos azok is jók, de hogy ha Krisztusban vagyunk egy közösség, és azért vagyunk egy közösség, mert megértettük azt, hogy Istenre van szükségünk, és ebben vagyunk leginkább egyek, akkor ez a közösség más lesz, mint minden más közösség. És áldott lesz, és nem lesz hiába való. Azért, mert ő épít bennünket. És átéljük azt, hogy mindannyiunknak ugyanúgy Istenre van szüksége. Átéljük azt, hogy Isten terve megvalósul köztünk, és tanulhatunk egymástól, és szerethetjük egymást, és megbocsáthatunk egymásnak. Akkor, amikor arra emberileg nem lennénk képesek. Megélhetjük az áldást, hogy Isten növeli a közösséget, gyógyítja a kapcsolatokat, új embereket hoz be. Áldás lehet számunkra, hogy házi csoportba járhatunk, ott lehetünk a kis közösségben is. És növekedhet a közösség. Igen, ha elhiszem, hogy Isten nekem adta az áldást Jézusban, akkor lehet értelme a munkának. Akkor megáldja Isten a munkámat. És ez nem azt jelenti, hogy ha van egy rossz munkahelyed, akkor Isten megáld és elvisz egy jobb munkahelyre. És sokszor azt gondoljuk, hogy majd akkor áld meg Isten mondjuk a munkámban, hogyha valahonnan máshol, valami jobb helyen. És lehet, hogy ott akar megáldani Isten, ahol most vagy. Hogy légy hűséges, hogy légy kitartó abban, amit teszel, hogy más legyen a hozzáállásod a nehéz feladatokhoz is. Mert az áldásban vagy, akkor még a munkádra is kihat ez a dolog. Igen, azzal önmagában, hogy a munkádhoz máshogy állsz hozzá, hogy becsületesen vagy benne, hogy kéred Istent, hogy áldja meg azt is, ami emberileg nehezen elhordozható, akkor abból jó fog kisülni. És abban megtapasztalhatod, hogy ott van veled Isten. Sőt, mi több, még a családi életnek, még ennek a növekedésnek is lehet értelme, és lehet rajta áldás. A gyermeknevelésnek, a gyermekáldásnak. Azt mondja az ige, hogy az anyamé gyümölcse jutalom, Isten ajándéka a gyermek. Ha Isten ajándékot adott neked, és gyermeket kaptál, akkor onnantól ebben a felelősségben ő megáll téged. És ha vannak is olyan pontok, amikor azt érzed, hogy ez hiába való, összességében áldás lesz a számodra, mert ha ajándékot adott, akkor azon keresztül jót készíten neked is. Áldás lesz a számodra az, hogyha megláthatod a saját feladatodat a gyermekeid felé, vagy felfedezheted azt, hogy rajtuk keresztül szól hozzád Isten, tudsz gyönyörködni Isten alkotásában és Isten ajándékában. Hálás lehetsz értük. De egyébként ennek az igének a kapcsán gondolkodtál már azon, hogy igazából rögtön arra asszociálunk, hogy igen, az áldott, meg az kapja ezt az ajándékot, akinek van gyermeke. És milyen nehéz annak, aki nincs. De gondolkodtál már azon, hogy elsősorban te vagy az ajándék, és te vagy a jutalom. Mert a szüleidnek te voltál az ajándék. És ez ennek az első lépése. Hogy rögtön arra gondolunk, hogy nekünk van egy gyerekünk. De arra, hogy mi is ajándék és jutalom vagyunk. Így jöttünk ebbe a világba. És ezt elhiszed-e magadról? Minden tökéletlenséget hibád ellenére, hogy Isten egy ajándékként adott a szüleidnek, ha megbecsültek, ha nem. De ajándékként vagy a környezetednek, a barátaidnak, a házastársadnak. Értékes vagy, és ez nem egy ilyen önértékelési szöveg, hanem ezt mondja a Biblia. Hogyha az anyamé gyümölcse jutalom, és Isten ajándéka a gyermek, akkor te is ajándék vagy. Isten terve és áldása az, hogy nemzedékről nemzedékre tovább adhassuk az ő szeretetét. Zsoltárban nagyon szépen jelenik meg egyébként a generációknak az egymás mellett élése. Beszél az újszülöttről, az anyamé gyümölcséről, a kisgyermekről, és aztán ott vannak benne az ifjak. Két képet is használ erre a Zsoltár, a nyilak, ugye a támadás, az erő, a céltudatosság. A másik pedig egy védelem, egy olyan funkció, egy olyan kép, hogy a kapuban valaki szóváltásba kerül valakivel, a városkapuban, és akkor az ifjak megvédik, talán a gyermekei. És ez egy ilyen védő funkció. És két oldalát mutatja meg annak, hogy milyen, amikor számíthatnak egymásra a különböző generációban lévő emberek. Ez a terv, ez az áldás. Gondoljunk bele, sokszor ez a legnagyobb fájdalom, hogy együtt él egy családban, vagy egy közösségben két generáció, és ellentét van, és nincs megértés, és nincs odafigyelés. És ez az Isten terve. És ez az áldás, hogy generációk úgy élhetnek egymás mellett, hogy van megbékélés, van egymásra figyelés. Imádkozhatunk ezért, hogy Isten így formálja át a környezetünket is, és bennünket is. Lehetséges, hogy mindez, amit elmondtam, felkavart. Egész nyugodtan jöttél az Isten tiszteletre, de kicsit felkavarodtál. Nem baj. Lehetséges, hogy rádöbbentél arra, hogy igen, végül is Isten nekem is elkészítette az áldást. Az a szívemnek az imádsága, hogy ezt vidd el, hogy Isten terve a részedre az áldás. Jöjjön ki Isten elé. Akár azzal a bűnbánattal és alázattal Istenhez, hogy igen, sokszor túlbecsültük a hiába valóságokat. Olyan dolgokba fektettünk egy csomó energiát, meg időt, meg hittünk benne, ami igazából volt totál hiába való. És mindig is tudtuk, hogy a hiába való világnak a része, és semmi értelme. De talán istenítettük, és értünk érte. Felesleges volt. és könyörögjünk egyénileg is, közösségként is, hogy Uram, szeretnék hozzád tartozni, és áldottnak lenni, és minél inkább tapasztalni azt, hogy megáldott az életemet. Pál apostol nagyon szépen fogalmazta meg ezt az Efézusi levél első fejezetében, és ezt szeretném még felolvasni, az Efézusi levél első részének a harmadik, negyedik versét. És lehet ez a mi imádságunk is, hogy így összefoglalja, hogy mit jelent annak a felfedezése, hogy része vagyok a tervnek, és hogy Isten megáldott engem. Így magasztalja az apostol Istent. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Amen.
Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk azért, hogy rávilágítasz arra, hogy nélküled minden hiába való. És megláthatjuk, hogy csak te benned van igazi örömünk és boldogságunk. És atyánk, megvalljuk azt is, hogy csak te adsz értelmet a létezésünknek, és hálással gondolunk arra, hogy te vagy az egyetlen örök és biztos pont az életünkben. Meg annyi hiába való dolog között, amelyekkel körülvesszük magunkat néha, és amelyekbe oly kitartóan kapaszkodunk. Kérünk téged, hogy te építsd az életünkben azt, ami neked tetsző és tőled való. Segíts meglátnunk, hogy mi az, amit el kell engedjünk és át kell adjunk az enyészetnek. Legyen ez akár egy rossz tulajdonságunk, szokásunk, valami olyan, aminek a rabjai vagyunk. Annyi hamisság és felesleges dolog vesz minket körül, Urunk. De köszönjük neked, hogy nem egyedül kell ezeket felismerjük, és nem önmagunkból kell merítenünk az erőt ezeknek a leküzdésére. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te mellettünk állsz mindenben, és köszönjük, hogy ez elérhető számunkra ingyen, és hogy te megszólítottál, befogadtál bennünket, és hogy mi itt vagy, és hogy mi is itt vagyunk előtted, és találkozhatunk te veled, és az életünkön megtapasztalhatjuk a te áldásaidat. És kérünk, hogy gyógyítsd a velünk a veled való kapcsolatunkat. Áld meg és építsd a szívünk templomát. És építsd és áld meg a közösséget is, add, hogy ez a közösség a te képedre formálódjon, ahogy a templom is az építész stílusjegyeit viseli magán. És te látod, hogy hova kell eljussunk, és kérünk téged, hogy vezess minket arra. Imádkozunk azért is, hogy áld meg ezt a várost, Budapestet, ahol élünk, és a nemzetünket, Magyarországot. Adj ennek az országnak bölcs és igaz vezetőket, akik téged követnek. És imádkozunk azért is, hogy teremts békét a világban. Add a bölcsességet a világ vezetőinek, add, hogy rendeződjenek a konfliktusok Európa és Oroszország között, Ukrajnában, Közel-Keleten. Imádkozunk azokért, akiket most a te nevedért gyűlölnek, üldöznek, vagy gyilkolnak meg. Kérlek, legyél a szenvedőkkel, és áld meg őket, bátorítsd őket a szívük legmélyén, hogy az örök élet vár rájuk. Amen. Most mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.